Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Újabb nagyerejű, 6,8-as erősségű földrengés rázta meg ma a kelet-oroszországi Kamcsatka félszigetet, közölte az Orosz Egyesült Geofizikai Szolgálat kamcsatkai részlege. Földrengés kutatók szerint a térségben csökken a szeizmikus tevékenység, bár még mindig magas szintű. A 8,8-as erősségű július 30-ai földrengés után az előrejelzések szerint még néhány hónapig várhatók utórezgések a térségben. Itt az augusztus, ami az allergiások számára egyet jelent a parlagfű megjelenésével, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése is megerősíti, hamarosan kezdődik a parlagfű szezon. A gyomnövény pollen szemei egyre több helyen jelennek meg a levegőben, a koncentrációja fokozatosan emelkedik. Az előrejelzések alapján a jövő héten egyre több helyen éri el a tüneteket okozó közepes szintet. A parlagfűre érzékenyeknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés, a könnyezés. Ezek megelőzése és enyhítése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium azt a kormányrendeletet, amelynek célja a már meglévő és népszerű otthonteremtési célú támogatási konstrukciók összehangolása, a szeptemberben induló fix 3% kamatú államilag támogatott lakáshitellel, közölte a tárca a Magyar Távirati Irodával. Közleményükben azt írták, a jogszabálytervezet fő célja, hogy az első lakástulajdon megszerzését segítő fix 3%-os lakáshitellel akár egyszerre legyen igényelhető a Csok Plusz vagy a Falusi Csok kamattámogatott hitele is. Az új intézkedés további több ezer családnak nyújthat segítséget otthonteremtési céljai megvalósításában. Több mint 700 külhoni ifjúsági szervezet nyert támogatást a Jövő Nemzedéke programban, írja az Infostart. A pályázat célja a határon túli magyar fiatalok közösségépítő tevékenységének támogatása. A kormány kiterjeszti az 5000 fő alatti településekre vonatkozó élelmiszerüzlet támogatást, írja a Telex. A kisboltok az érintett településeken 3 millió forintra pályázhattak. Az utóbbi hónapokban több mint 10 milliárd forint értékben érkezett pályázat, de a kormány által meghatározott keret csak 4 milliárd forint volt. Úgy döntöttek, hogy a szükséges forrást biztosítják. Aki megfelel a feltételeknek, az megkapja majd a támogatást. A vártnál magasabb infláció miatt 1,5%-os nyugdíjkompenzációt jelentett be a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy idén novemberben átlagosan 42.600 forint lesz a kompenzáció összege. Megerősítette, hogy szeptembertől október közepéig a posta kézbesíti a 30.000 forintos élelmiszerutalványokat is. Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. 1.200.000 diák 13 millió tankönyvet kap meg ősszel. A tankönyveket az eddigi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen kapják meg a diákok. Híreink végén az időjárásról. A változóan felhős vagy borult ég mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Záporok, zivatarok főként a déli, illetve keleti ország részben fordulhatnak elő. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk, az Alpok alján és a Bakonyban erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Krisztus kereszt az erdőn.
Szigliget a Balaton északi partján, a Badacsony és Keszthely között fekvő félszigeten terül el. Aki nem járt még ott, az is ismerheti kissé olyan filmekből, mint a Hintónjáró szerelem, a Lilionfi, a Noszti fiú esete Tótmarival, a Holtudvar, és még sorolhatnám. Legfőbb látnivalója a település fölé magasodó vár, ahonnan szép időben gyönyörű panoráma nyílik a Balatonra. Nekünk, katolikusoknak azért is jelentős a hely, mert itt született 1921-ben Bódi Mária Magdolna vértanú, akinek boldoggá avatása szeptember 6-ára van kitűzve. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A bevezetőből kitalálhatták már, hogy a mai adásban Szigliget felé veszük az irányt, és tesszük ezt annak kedvéért, hogy beszámolhassunk a település útmenti keresztjeinek megújulásáról. Demeter Éva, a Szigligeti Táj és Település Védőkör elnöke, valamint Szabó Tibor András, önkormányzati képviselő és egyben az Egyházközség képviselőtestületének tagja, áll itt velem szemben a Patacsi kereszttel, amely itt van a bicikliút mentén Szigligeten. Nemrég erre bicikliztem, és akkor fedeztem fel ezt az viszonylag új keresztet. Mi a története?
Hát a története az ott kezdődik, hogy az egyesületünk 8-9 évvel ezelőtt, aztán inkább 9 évvel ezelőtt elhatározta, hogy Szigliget környékén lévő kereszteket felújítatja. Ehhez megfelelő szakember talál. Bodor István végezte el a keresztfelújításokat. Szigligeten, a Tibitől kérdezem, azt hiszem 8-9 útmenti kereszt épült az, hát mondhatom azt, hogy az évszázadok során, mert a legidősebb kereszt az több mint 200 éves, az a fekete kereszt, és akkor, amikor számba vettük a kereszteket, említette éppen Tibi, hogy itt is állt egy kereszt, itt a Patacsnál az út szélén, de annak minden eleme, hát az elemeinek egy jó része az eltűnt, az utolsó kettő, az pedig, amikor a Tördemici keresztet felújították, akkor a tulajdonos odaadta azt a két alsó elemet. Így összesen annyit tudtunk a Patacsi keresztről, hogy hol volt, mert az alapot azt megtaláltuk, és akkor elhatároztuk, hogy teljes legyen a kép itt a szigligeti keresztekkel kapcsolatban, hogy nyilván nem fogunk egy kőkeresztet építeni, de a hajdani kereszt emlékére egy egyszerű fakeresztet állítunk, annak szimbolizálására, hogy valamikor itt is volt egy kereszt, és Tibi jóvoltából egy táblán olvasható, hogy mi ennek a keresztnek a története.
Akkor mi ennek a keresztnek a története?
Hát itt egy olyan kutatás indult, hogy megtaláljuk a keresztnek a pontos helyét, ami egy egészen rendkívüli dolog volt, hiszen helyi személyeket is bevontunk abba, hogy megtaláljuk ennek a keresztnek az eredeti helyét. Annyit érdemes tudni, hogy ez a kerékpárút, ami itt halad a kereszt tövében, ez volt Szigligetnek a régi bekötő útja, és általában a kereszteket olyan helyhez szokták tenni, amely egyrésztről tájékozódási pont, vagy pedig a településnek fontos illetve bevezető útja. Sajnos fényképet nem találtunk, de egy 1927-es térképen megtaláltuk a keresztnek a helyét, mint Patacsi kereszt, és elkezdtük a História Dombuszban is kutatni a kereszt történetét, és igazából erre a táblára is ráírtuk, hogy ezt az 1900-as évek elején állították. A keresztnek az érdekessége az, hogy egy nagyobb kőtömb megmaradt, ez a keresztnek az alapja volt, és ez nagyon sokáig itt volt ezen a helyszínen, és ezt átvitték a 2000-es évek elején Badacsony Tördemicre, és az ott most található keresztbe beleépítették.
Ez a két kereszt szinte látja egymást.
Igen.
Mi nem látjuk, mert ott vannak a lombok, de az út végén van.
Tehát ez a két kereszt, ez abban is kapcsolódik történetileg egymással, hogy volt Szigligetnek egy olyan főjegyzője, aki a II. Világháborúban vesztette életét. Őt dr. Pécel Sándornak hívták, és a két település, tehát Badacsony Tördemic és Szigliget szeretett volna egy emléket állítani ennek a főjegyzőnek. Az ő története úgy kapcsolódik ez a két kereszthez, hogy itt állunk a szigligeti határnál, innen megy az út Badacsony Tördemic felé, ahol ez a másik kereszt található, amiben beleépítették a Patacsi keresztnek az egyik kőtömbjét is, és őt itt gyilkolták meg a II. Világháborúban 1945. márciusában. Ő volt a két településnek a főjegyzője, és nagy héten Tördemicre ment, hogy még a szegényeknek kiossza a húsvét előtti segét, és sajnos már nem ért haza, és egyrésztről őnek is emléket állít itt ez a hely, és az idejében egy táblát is kihelyeztünk, amelyen elolvasható az ő élettörténete.
Úgy látszik, az emlékezetében verseng egymással a két település, Szigliget és Tördemic, mert ott is van egy emléke az egykori főjegyzőnek. Nem tudom, annak a keresztnek mi a neve, igen?
A nevét én se tudom, annyit akartam hozzátenni, hogy pontosan azon a helyen lőtték le, mert még, ahogy Tibi említette, minden nap motorral átment, már a családját átmenekítette Szigligetre, egy fiatal házas ember volt két kislánnyal, és biztonságban legyenek itt Szigligeten, a Boros pincének az előterébe telepítette át a családot, de ő még motorral átjárt, például, hogy elásta az anyakönyvet. Ha esetleg sérülés éri az épületet, akkor hát az anyakönyv az egy nagyon fontos dokumentum, hogy az ne érje károsodás. És mikor indult visszafelé, akkor mondták neki, hogy ez március 27-én volt 1945-ben, hogy ne indulj, mert itt vannak az oroszok és lőnek. Azt mondta, hogy nem tehetem meg, mert ma van a két éves házasság évfordulónk. Ment pár száz métert és lelőtték, kifosztották, ott hagyták meghalni. Én a lányát jól ismertem, az unokáját is jól ismerem, és végül is a család későbbi életét nagyban meghatározta ez a tragédia.
Ott hagytuk abban, hogy nem tudjuk, mi a Tördemici kereszt neve, sajnos már nem is tudom megkérdezni a polgármestert, aki felújította, Wolmuth Péter.
Igen.
Áldott legyen az emléke, mert nagyon sok keresztet és szakrális emléket felújított, vagy állított. Ennek viszont Patacsi kereszt a neve, ez honnan jön?
Az a dűlőnév, hogy Patacs, a Szigligetnek az egyik tájrésze. Hogyha most a Badacsony irányába nézünk, akkor tőlünk Balkész felé, az előbb említett úthoz képest Balkész felé találhatóak a Patacsi rétek. Hogy honnan jön ez a Patacs szó? Valószínűleg, hogy patak előfordulhat, hiszen itt folyik az Egervíz, és maga a kereszt ennek a dűlőnek a nevét viseli, tehát a Patacs név ez innen ered.
Tudjuk azt, hogy ki állította ennek az elődjét, a kőkeresztet?
Az eredeti keresztet ezt 1900. szeptemberében állították, és a História Domuszban így szerepel az állító neve, hogy Szigliget hegybéli Jankó János.
Mégsem az ő nevét viseli a kereszt, tehát nem Jankó kereszt, hanem Patacsi, de van olyan kereszt itt Szigligeten, amely az állítatója nevét viseli.
Ez a Baric kereszt, na ennek egy érdekes története van. Előbb említettem már, hogy mi, amikor elhatároztuk, hogy felújítatjuk a kereszteket, akkor ezt a természetesen az önkormányzattal megbeszéltük. A kőszobrász restaurátor, akinek a nevét itt meg kell említeni, Bodor István, Káptalan Tótiban él, és a környéken nagyon sok műemlék keresztet újított fel. Tehát a Baric keresztre visszatérve, az önkormányzattal elhatároztuk, hogy ezt a Baric keresztet közösen fogjuk felállítani, már pedig azért, mert ez a Baric családnak az udvarán volt ez a kereszt, elég méltatlan körülmények között, hisz Hajdanában ott ház se volt, meg garázs se volt, valahol volt egy kis dülőút, odaállították a keresztet, aztán később lett ház, aztán lett garázs, és ennek a takarásában volt ez a kereszt, nagyon lepusztult állapotban. Akkor én megkérdeztem a tulajdonost, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy ez a kereszt ez közterületre kerüljön, látni lehessen. Ő ebbe beleegyezett, úgyhogy a házával szemben az útszélén lett felállítva, és az önkormányzat elvégezte a területrendezést, tehát támfalat épített úgy, hogy ott méltó helye legyen a keresztnek, és mi pedig felújítattuk a keresztet, és egy nagyon szép hagyomány kezdődött el itt ennek a Parisz keresztnek a megáldásával, ugyanis ez őszre lett kész, és akkor határoztuk el, hogy advent első vasárnapi előtt szombat délután kértük meg a plébánost a kereszt megáldására egy nagyon szép ünnepély keretében, és utána a főtéren meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Tehát ugye ehhez kapcsolódóan, és ez azóta már, szerintem ez 20-ban történt már ez a Bariz kereszt megáldása.
Én úgy számolok, hogy Covid előtt vagy Covid után?
A Covid kor volt az első, hogy az önkormányzat nem tudta vállalni az anyagi részét sem, és akkor mi fejest ugrottunk ebbe, és vállaltuk ennek az anyagi részét, tehát magát a restaurálás költségét, és 2021-ben advent első vasárnapja előtt szombat délután áldotta meg a plébános a keresztet, és akkor utána meggyújtottuk a főtéren az első adventi gyertyát, és ebből hagyomány lett, mint hogy annak idején az volt az elhatározás még az önkormányzatnak, hogy minden évben egy keresztet felújítunk, vagy felújítatunk. Az első keresztet az 2016 vagy 17-ben az a temetőben a mindenki keresztje volt. Az volt, hát nyilván a legkisebb munkával kezdjük, tehát az volt mondjuk a legolcsóbb is ennek megfelelően, csak a keresztnek a teteje tört le és meg is volt, úgyhogy ott egy kisebb munkát kellett végezni, és annak idején minden szentek ünnepén áldotta meg a plébános egy ottani mise keretében.
Akkor jó pár keresztet felújítottak.
Összeset felújítottak, ez azt hiszem 8 vagy 9 kereszt, és még itt egy kereszt van hátra, de azt az önkormányzat vállalta, és az nem is ilyen kőből készült kereszt, az csak, hogy a helyiek úgy hívják, hogy a Plé Krisztus, az egy fa kereszten egy fém dombormű, ennek a felújítása most van folyamatban.
Igen.
Az előbbi hagyományról, amit itt beszéltünk, hogy mindig advent első vasárnapját megelőző szombaton szenteltük fel ezeket a kereszteket. Itt a Patacsi keresztnél egy másik hagyományt is megpróbáltunk kicsit úgy életben tartani, hogy egy-egy ilyen felújítás után egy időkapszulát szokás elhelyezni ezeken a helyszíneken, és itt a Patacsi keresztnek a tövénél is elhelyeztünk egy ilyen időkapszulát fényképekkel, akik az új keresztnek a felállításánál segítkeztek az ő nevükkel, azzal a fényképpel, ami éppen akkor készült, amikor a kereszt a helyére került. Ezt is beletettük ebbe a dobozba, és mindig megfogalmazzuk ezekben a levelekben, hogy reméljük, hogy ezek a felújítások vagy megújulások, ezek nem csak a keresztekre vagy az épületeinkre irányulnak, hanem nekünk is egy ilyen lelki megújulást adnak. Bízunk abban, hogyha majd ez az időkapszula előkerül, akkor majd a leszármazottak akkor büszkén olvashatják ezt a levelet vissza.
Mindig azt mondta, több időkapszula is van?
A keresztek témájánál ez az egy van, de legutóbb sikerült felújítani ezt a Rókai Rántói kápolnát, ennek a külső homlokzatát renováltuk, és ott is elhelyeztünk egy ilyen időkapszulát, sőt a templom felújítás során is egy időkapszula került a templom toronyba föl.
A szigligeti keresztek bemutatását a fekete kereszttel folytatjuk.
A fekete kereszt az igazából a keresztnek a tulajdonságára utal, mert annak a színe az egy ilyen sötétebb árnyalat volt, de az érdekessége ennek a keresztnek az, hogy a Szigliget legrégebbi keresztje, ezt 1802-ben állították. Ez a Rókarántónál található, a Rókarántói úton, hogyha haladunk a kápolna felé, akkor ezt a keresztet ott találjuk, talán Szigliget egyik legszebb helyén.
ahogy bejönnek mondjuk Szigligetre, a biciklisek találkoznak egy kereszttel, és ahogy elhagyják, búcsúzhatnak egy másiktól.
Igen. Régen egyébként ez volt a 71-es út, tehát ez főút volt. Nyilvánvaló ezért is került ide két kereszt.
Itt ugye említettük a Bariz keresztet. Régi térképeket, hogyha visszakutatunk, akkor a Bariz kereszt, illetve a Fehér kereszt volt a településnek az a pontja, ahol a Szigligetnek az egyetlen egy bekötő útja érkezett. Az 1700-es, 1800-as években járunk ekkor, és amit itt az elején is mondtunk, hogy ezek a keresztek, ezek igazodási pontok is voltak. Tehát, hogy nem véletlen a hely, ahova kerültek, hiszen a településnek a bekötő útján köszöntik az ide látogatókat, vagy éppenséggel, hogyha valaki távozik Szigligetről, akkor egy kereszt tövétől inthet búcsút a településnek.
Visszaadom a szót, hogy a Ciframajori keresztről beszéljünk? Mitől búcsúzhatnak, vagy éppen ott köszönhetik?
Igen, attól függ, hogy merről jön a biciklista. Sokat nem tudunk mondani a Ciframajori keresztről, vagy a Tibi esetleg tudnál talán többet. Az volt itt a felújítások során az utolsó, mert valami miatt meghatároztunk egy sorrendet, de annak a történetét ezt most...
A História Domuszban találtunk róla egy rövidke bejegyzést, ezt a szép család állította, és meg is tudnám nézni pontosan.
Jó, hogy kell egy kis segítség.
Igyekeztünk a História Domuszt is alaposan átnézni minden egyes kereszt felújítás során, hiszen a kereszteknek a történetét is próbáljuk így megőrizni, hiszen ezeket valaki állította annó, tehát hogyha pontosan szeretnénk megnézni a Ciframajori vagy Városaljai keresztnek a történetét, ezt 1894-ben állították, és Szép József és Zsiborács Anna szigligeti házaspár volt, aki ezt a keresztet állította, és még azt is megtaláltuk itt a feljegyzésben, hogy ez Szűz Mária neve napján, tehát szeptember 12-én szentelte föl a kerületi esperes, akit akkor Bakacs Imrének hívtak.
Volt már annyi kereszt, hogy már össze vagyok zavarodva, az évszámokban is elvesztünk, de a Fehér kereszt neve azért elhangzott. Ha már volt fekete, akkor legyen szó a fehérről is.
Tulajdonképpen a Fehér kereszttel nem foglalkoztunk, ugyanis azt valaki valamikor felújítatta, tehát avval nekünk nem volt munkánk. De a Fehér kereszt az a kő színére utal, élénk fehér, ha lehet ilyet mondani, színben látható itt a temetőtől kicsit arrébb.
Közben erre is találtam adatot, ezt 1950-ben újították föl, és még meg is van a felújítójának a neve, Kovács Istvánné és férje volt az, aki az itt működő Rózsafüzér Egyesületnek a vezetői voltak, és ezt igazából a 2010-es évek elején renoválták ismét, és az ő unokája jött el ide Szigligetre, és ő volt az, aki ennek akkor a mozgatója volt ennek a felújításnak.
Minden keresztet említettünk, ami Szigligeten van, és amit önök felújítottak?
A Rókarántói keresztről nem beszéltünk még, az is az első között volt, mert az tulajdonképpen jó állapotban volt. Az alatt van egy tábla, hogy az első és második világháborús hősök emlékére állítatták.
Kényes kérdés, nem szeretnék a zsebükben turkálni, de honnan volt erre pénz?
Hát amit mondtam, hogy az önkormányzattal közösen történt a keresztek felújítása, az első néhányat azt az önkormányzat fizette, mi ott csak a szervezői munkát végeztük, tehát fölvettük a kapcsolatot Bodor Istvánnal, összehoztuk az önkormányzattal, és aztán utána az anyagi részét ők intézték, mi az, hogy mikor legyen a munka, hogy legyen, mi ezt végeztük, aztán a Covid után néhány kereszt az a mi bűdzsénket terhelte, most nekünk onnan van pénzünk, maga a tagdíjunk az, egyébként ez egy 40, idén 41. évében van ez az egyesület, úgyhogy nem tegnap alakult. A mi elvünk az az, hogy a maga a tagdíj az tényleg egy jelképes összeg, mert éppen megnéztem, mikor jöttem ide, 10 éve 2500 forint per év, per fő, viszont mindig vannak olyan tagok, vagy egyéb magánszemélyek, akik támogatják az egyesületünket egyrészt, másrészt most már, vagy 8 éve szalonképesek vagyunk a NAV-nál, tehát az 1%-ot megkaphatjuk, ez az utóbbi években 300 ezer forint környékén volt, és évek óta pályázatot nyújtunk be a Bethlen Gábor alapkezelőnél, ott mondjuk nem a keresztek felújítására, hanem egyéb közéleti programoknak a finanszírozására, de mondom, ebből az 1%-ból magánszemélyek adományából jött össze az, hogy ezeket a kereszteket fel tudtuk újítatni, és hát most itt szépítik Szigligetet.
Kifogytunk, vagy kifogytak a keresztekből, mi lesz jövőre, hogyan tovább?
Na most mi emellett is azért egyéb dolgokkal is foglalkozik a Szigligeti Táj és Településvédőkör, mint ahogy a nevében, tehát az épített környezet megújítására csak egy nagyon szép példát tudok mondani. A Tapolcapatak mentén létrehoztuk a Gólyaligetet. A Gólyaliget nevet azt később kapta ez a területe Szigligetnek, de ez úgy indult, hogy 2011-ben elhatároztuk, hogy minden Szigliget újszülött köszöntésére ültetünk egy fát. És a fa előtte egy nagyon szép formatervezett tábla jelzi azt, a fának a nevét, magyarul, latinul a gyerek nevét, és az, hogy melyik évben született a csemete, és ezt az ő köszöntésére ültettük. Hát egy hatalmas, nagy, gazos terület volt ott a Tapolcapatak mentén. A polgármester mondta, hogy hát akkor ő ezt a területet felkínálja, hogy itt ültessünk fákat. Hát első évben, 2012-ben két fán ültettünk, és olyan reménytelennek tűnt a dolog, hogy itt ebből mi lesz, de hát azt mondtuk, hogy valahol elkezdjük. Következő évben azt hiszem 5 vagy 6 fát kellett ültetni, akkor megint egy darabot ki kellett pucolni. Na, most érdemes oda menni, mert egy tényleg azt kell mondani, hogy büszkék lehetünk, de egy nagyon szép parkja lett Szigligetnek. Azóta pályázat útján csináltunk oda mezitlábas ösvényt, van tűzrakóhely, csináltattunk padokat, asztalokat, és idén most még nincs egy hónapja, hogy egy pingpongasztalt telepítettünk, az télen-nyáron ott van, bárki használhatja. Tehát egy igazi közösségi térré kezd kialakulni, és hát ami külön örömünk, hogy idén először közbevetem, hogy Szigligeten van egy olyan hagyomány, ezt az önkormányzat tervezi, 4 hangverseny nyáron, ingyenes hangverseny, valahol a szabadban. Volt a Kikötői Parkban, a Rókarántónál, tehát hol itt, hol ott, volt, hogy az Óvárnál volt ez a hangverseny, és idén először a Gólyaligetben is volt hangverseny. Tehát magyarul beépül most már lassan a köztudatba, hogy van egy Gólyaliget is Szigligeten, mert hogyha már az önkormányzat szervez egy eseményt, akkor az tényleg már magunkévá tettük. A Gólyaliget nevet azt pedig egy cirka 10 éve kapta, az egyik képviselő Káli Magdi ötlete volt. Sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen ennek a területnek a neve, hogy Angyalkert mégse jó. És akkor ez a Gólyaliget, aminek még külön érdekesség, hogy a szomszéd utcában van egy gólyafészek. Tehát ott minden évben megjelenik a gólya, és volt olyan, amikor ott álltunk, és éppen az ünnepélyes faültetés után, és közénk leszállt a gólya.
A kereszthez visszatérve, hogy a kereszteknek mi lesz a jövőbeli történetük, a Szigliget készül most szeptember 6-ára Bódi Mária Magdolnának a boldog avatására. Érdemes azt tudni, hogy ő itt született Szigligeten, ráadásul a Patacsi kereszt helyszínétől nem is olyan messze, és szeptember 6-án lesz az ő boldog avatása Veszprémben. És az előbb már említett templomkerti kereszt tövében van elhelyezve az emléktábla, ahol olvashatjuk azt a feliratot, hogy ő itt született, és minden évben augusztus 8-án, az ő születésének az évfordulóján, ott van egy kisebb megemlékezés, tehát a keresztnek a tövében található ez az emléktábla, és ott gyűlnek körbe azok, akik Bódi Mária életét meg szeretnék ismerni, vagy az ő tisztelői.
Ahogy jöttem ide biciklivel, láttam egy táblát, az volt rajta a szlogen, Szigliget, ahol jó helyen vagy. Igaz a szlogen?
Tulajdonképpen igaz, mert egyrészt minden relatív, Szigliget 50 évvel ezelőtt sokkal csendesebb volt, én pici gyerekkorom óta a Szigligeten töltöm az összes nyarat, aztán később, amikor felnőtt lettem és gyerekeim lettek, akkor volt lehetőségem az egész nyarat, tehát amennyit az iskolaidő engedett, végig itt lenni a gyerekekkel, így azt hiszem büszkén mondhatom, hogy egészséges 4 gyereket sikerült fölnevelni részben is Szigligeten, és most pedig hát tavasztól őszig szintén nagyon sok időt töltök Szigligeten, de erre szükség is van, mert hát a szervezési munkák azért gyakran helyhez kötnek. Tehát egyfelől igaz az, hogy jó itt lenni, mert sokkal jobb, mint Siófokon, Füreden, vagy nem tudom hol. Ugyanakkor hát nincs meg már az a régi csend, ami volt, illetve hát az, ami mondjuk egy szomorúság, de ez valahogy nem tudom, egy tendencia, hogy ide jön a nagyvárosi ember, az első dolog, hogy mondjuk a telkén kiírtja az összes fát. Tehát miközben mi azon dolgozunk, hogy fákat ültessünk, nem csak a Gólyaligetben az újszülötteknek, hanem hanem például ami Szigligetnek egy szerintem jelképe és abszolút az arculatához hozzátartozik, a strand és a kikötő közötti jegenyes sor. Egyébként pont holnap lesz a Liliomfi vetítése, és ott is, amikor Hinton elmennek, tehát ott látszik a jegenyes sor. Na most annak idején kivágtak elég sokat belőlük, mi ezt pótoltuk álhatatos munkával, mert azt kell mondani, hogy azért minden évben van pusztítás, nagyon nagy a vadforgalom, simán letörik. Egy-egy esetleg kiszárad, de főként a vadkár miatt kell újra és újra csemetéket telepíteni, de éppen néztem a napokban, hogy amit 4 évvel ezelőtt ültettünk, egyébként ezt is pályázati pénzből tudjuk finanszírozni, hogy azok már szép felnőtt fákká nőttek. Sajnos nem fiatal az egyesület, nem csak az egyesület korát tekintve, hanem a tagok életkorát tekintve is, tehát nem sikerül fiatalokat megnyerni ahhoz, hogy részt vegyenek az egyesület munkájában, így tehát mondjuk a fákat mi megvettük, parkfákat, de az önkormányzati dolgozók ültették el, és gondolzák. Egyrészt itt a bicikli út mentén, ott is valami 30 parkfát ültettek el, meg a 71-es út mentén, azok sajnos kisebbek, azok ilyen kis jegenyes csemeték, hát éppen néztem, hát olyan fele harmada az enyészeté lett, de a többi az viszont már szépen növekszik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Demeter Évát, a Szigligeti Táj- és Településvédőkör elnökét és Szabó Tibor András önkormányzati képviselőt, az Egyházközségi Képviselőtestület tagját hallották, és ezzel mai műsorunk véget is ért. Szokásos felhívásunk azonban hangozzék még el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, e-mailt pedig az infokukac@szentistvánrádió.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Tompos Péter nevében is. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük, de visszahallgatható a Szent István Rádió honlapján is.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunk első felében dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház Semmelweis-Tag kórházában működő tüdőgyógyászati osztály vezetőjével a tüdőembóliáról beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Kezdjük azzal talán, hogy mi is a tüdőembólia?
Tüdőembólia az egy tromboembóliás betegségek közé tartozik. Most azt gondolom, hogy a laikusoknak megmondtam a tutit. Tehát arra kell számítani, hogy valamilyen okból az ember vérkeringésében, elsősorban a vénás keringésben, tehát a vivőeregben valamilyen okból lelassul a keringés, és ott megalvad a vér, egy picike kis véralvadék keletkezik. Ez önmagában már egy kóros állapot, ezt szokták mondani erre, hogy trombózisa van a betegnek. Abban az esetben...
A tüdőben? Tehát...
Bárhol a szervezetben, ez még bárhol a vivőereg területén.
Ez még nem a tüdőembólia.
Ez még nem. Ott van a kis picike trombus, vérrög, ami akármilyen okból elindul, és ha ez elindult, bekerül a vénás keringésen keresztül a jobb szívfélbe, és a jobb szívfélből kiinduló verőereken keresztül a tüdőknek az artériájába. Ott valamelyik ponton megakad, és innentől van a tüdőembóliának a tünete, meg a klinikuma.
Mi a tünete?
Erőteljes fulladás, szegező, így hangzik a tankönyvi adat, szegező melkasi fájdalom és vérköpés. különböző súlyosságú tüdőembóliák lehetnek, abban az esetben, ha nagyon kicsi ez a vérrög, és egy nagyon kicsi artériában akadt meg, akkor akár tünetmentesen is lezajolhat. De vannak olyan súlyosságú és olyan méretű vérrögök, amik az egész tüdőkeringést elzárhatják. Ezeket szoktuk úgy hívni, hogy lovaglóembólusok, mert nagy erekrendnek az eredésénél lovagolnak kvázi az artériákon, és ez sajnos, hogyha ilyen alakul ki, ez akár azonnali halálhoz is vezethet.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy bele lehet-e halni egy tüdőembóliába. Hogyan gyógyítják?
Hát, hogy visszatérjünk az előző, vagy a kérdés első felére, a tüdőemboliának a mérete és a beteg általános állapota nagyon sokat meghatároz abban, hogy milyenek a várható túlélési esélyei, illetve az, hogy milyen további teendőket igényel. Abban az esetben, ha tüdőemboliája van a betegnek, ha rendkívül súlyos, akkor lehet, hogy intenzív osztályos ellátásra van szüksége, gépi lélegeztetésre, soktalanításra és a legsúlyosabb intenzív osztályos ellátásokra. Egy enyhe tüdőembólia esetén pedig a betegnél az első, vagy egy nem nagy kiterjedésű tüdőembólia esetén az első feladat, hogy a beteget lefektetjük, úgynevezett immobilizálás, tekintettel arra, hogyha megindul tovább a vérrög a rendszerben, újabb tüneteket, újabb panaszokat, újabb betegségeket okozhat, és az alapvető kezelés pedig a véralvadás gátlóknak a bevezetése. Ezeket a hallgatók, mint a heparint és a heparinnak a származékait ismerhetik. Ezek az elsődlegesek, de az elmúlt évek során már lehetőségünk volt olyan gyógyszerek alkalmazására, amiket tablettásan is be lehet adni a betegnek.
Egyébként mitől alakul ki egy ilyen vérrög a szervezetünkben?
Hát ez általában alvadási zavar következtében alakul ki, ez az egy első ok. A másik egy tartósan fekvő betegben lelassul nyilvánvalóan a keringés, a nem mozgás. Utána, hogyha a betegnek például az alsó végtagján van valami gyulladás, a lábszár fekélye, ez fokozottan hajlamosít, de abban az esetben, hogyha van egy szívelégtelensége, és meg vannak dagadva ödéma miatt a lábai, az is összenyomja a vénákat, és ez egy kifejezetten predilekciós, előre meghatározott hely a trombusok kialakulására. De ezen kívül még 200 másik ok van, csak direkt olyan betegségeknek vagy olyan betegségeket említettem, ami esetleg széles körben ismert a rádióhallgatók előtt.
Itt említhetjük a genetikát?
Említhetjük, természetesen az alvadási zavarok esetén nagyon-nagyon gyakran genetikai háttér van. Előfordult a saját praxisomban, hogy 18 éves kislánynál diagnosztizáltunk egy olyan genetikai eltérést, ami magyarázta az ő tüdőembóliáját, és amikor a családot megszűrtük, kiderült, hogy 4-5 közvetlen hozzátartozója, testvére, szüleje, nagyszüleje is érintett ebben a genetikai betegségben. De tegyük még azt hozzá, hogy a jelenleg modern fogamzásgátló tabletták már nem olyan mértékben, mint a korábbiak, de a fogamzásgátló szedése is hajlamosíthat tüdőembóliának a trombózisnak, és esetleg következményes tüdőembóliának a kialakulására.
Gondolom ez egy hirtelen kialakuló állapot, ugye, a tüdőembólia? Tehát
hiperakut.
Tehát egyik pillanatban még jól van a beteg, a másikban meg esetleg már elájul, vagy nem tudom a másik tünetét. A tüdőrákról is beszéltünk már előző műsorainkban, de azért említsük meg még egyszer. Azt elmondtuk, hogy a dohányzás az biztos, hogy közrejátszik abban, ha valakinél kialakul egy tüdődaganat.
Így van, hajszál pontosan, és tulajdonképpen nagyon jó átvezetés is itt a tüdődaganat, mert itt a számos megbetegedést felsoroltam, de például a daganatos állapot, legyen az tüdődaganat, vagy bármelyik szervnek a daganata is, tüdőembóliák kialakulására hajlamosít. úgy, hogy...
Tehát maga a daganat, hogyha maga valaki daganatos beteg,
ez
akkor...
önmagában is egy tényező arra, hogy trombózisa alakuljon ki, és tüdőemboliája. A dohányzás a tüdőrákok kialakulásában mindent visz, tulajdonképpen az összes fajta tüdődaganat kialakulásában szerepet játszik, és amit érdemes tudni, hogy a tüdőrákokat gyakorlatilag két nagy csoportra soroljuk, a kis sejtes tüdőrákok, ezek zapszemszerű sejtes tüdőrákok, 10% körül van az összes megbetegedés között, és a maradék 90% pedig az úgynevezett nem kis sejtes tüdőrák, aminek két alapvető típusa van, a mirigysejtes vagy adenokarcinóma és a laphámsejtes.
Ezek műthető daganatok?
A daganat műthetősége nem a szövettani típuson múlik, hanem a daganatnak a kiterjedésén. A daganatnál a daganat mérete az elsődleges a kiterjedés meghatározásában, aztán az a következő kérdés, hogy a nyirokcsomóban melyik régiók érintettek a nyirokcsomó áttétekben, illetve az, hogy távoli szervi áttéte van-e. Abban az esetben, ha távoli szervi áttéte van a betegnek, akkor onkológiai szempontból daganatmentesre általában nem tudjuk megoperálni. A nyirokcsomó áttétek pedig abból a szempontból fontosak, hogyha a daganattal együtt olyan régióban van a nyirokcsomó, hogy a sebész egy műtét során a daganatot meg a gátorüregnek, a tüdőkapunak a nyirokcsomóit el tudja távolítani, akkor onkológiai szempontból ez a daganat műthető. Ha sokkal távolabbi nyirokcsomói vannak a betegnek, és nem tudja eltávolítani, akkor gyakorlatilag a műtétnek sok értelme, a betegség kimenetele és a hosszú távú túlélés szempontjából nincsen.
Régen azt mondták, ugye, hogy a tüdődaganatos betegek nagyon gyorsan meghalnak. Ma már a múltkor beszéltünk róla, hogy ez már nem igaz.
Az a helyzet, hogy a beteg, tehát a felfedezéskor levő stádium megállapítása az alapvetően fontos a további kezelés szempontjából. Viszont azt látjuk, hogy vannak olyan genetikai tulajdonságokkal, olyan immun tulajdonságokkal bíró daganatok, amelyekre kiváló gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre, és ezeket alkalmazzuk is. Pár évvel ezelőtt, ha beszélgettünk volna, még azt mondtam volna, hogy a tüdőrákoknak a globális, tehát minden tüdődaganat, a műthető, nem műthető, előre haladott, mindennek az 5 éves túlélése 15%, ez most azt tudjuk mondani, hogy sokkal, de sokkal jobb adatok vannak, és ezekkel a korszerű gyógyszerekkel, amik vagy célzott terápiát biztosítanak, vagy immunterápiát biztosítanak, vagy különböző kombinációs terápiákat biztosítanak, már azt nézzük, hogy a 6-7 éves túlélés 60-70%-ot hoz.
Ez óriási eredmény,
de ahhoz az kell, hogy ezekre a kezelésekre várhatóan jól reagáljon a beteg. Nyilvánvaló, hogy ezeket a kezeléseket a beteg megkapja. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy praktikusan Európában elérhető valamennyi gyógyszer, lehet, hogy kérvényezéssel, lehet, hogy külön engedélyezéssel, de a daganatos betegeink rendelkezésére áll, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világon elérhető gyógyszerek, nagyon minimális a különbség az európai pában is törzskönyvezett, meg az máshol törzskönyvezett gyógyszerek között. Úgy kell ezt érteni, hogyha van egy hatékony gyógyszer, akkor azt az Európai Gyógyszerügynökség is természetesen törzskönyvezi Európában. Tehát gyakorlatilag az a gyógyszer, amiről kiderült, hogy hatékony, ezek klinikai vizsgálatok során terülnek ki, az elérhető. Egy része engedélyezés nélkül, egy másik része pedig külön engedéllyel de azt is meg lehet kapni.
Tehát a túlélési esély egy tüdődaganat esetén is nagyon megnőtt a korábbi évekhez képest. Csak úgy, mint is néhány szót ejtsünk, erről még nem beszéltünk itt a sorozatunkban, hogy a TBC, a tuberkulózis, szinte mondhatjuk, hogy eltűnt?
Hát azt tudom mondani, hogy én 15 évvel ezelőtt, amikor 16 évvel ezelőtt, amikor a Borsodabau Üzemplén vármegyei kórházból meghívást kaptam, hogy a tüdőosztályt vezessem, akkor az éves TBC szám olyan 10 000 körül volt.
És már országosan.
Országosan az éves új eset szám 10 000 körül volt, és abból Borsodabau Üzemplén vármegye vitte el az első helyet. Nyilván megfeszített munkát végeztünk, mi magunk is, a tüdőgondozó és a tüdőszűrő hálózat is, és el kell, hogy mondjam, hogy 2011-12-ben, a pontos évre már nem emlékszem, megkaptuk a vándorserleget, mert mi értünk el Borsodabau Üzemplén vármegyében a legjobb TBC elleni tevékenységet, és mi tudtuk a legjobban megtalálni a TBC-s betegeket, és kezelni, és gyógyultán nyilvánítani. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt a tüdőgyógyász szakmától a Borsodabau Üzemplén vármegyében dolgozó tüdőgyógyászoknak. Most, 2024 végén, mert nyilván az előző évi statisztikát tudjuk mondani, 440 új TBC-s beteg volt
az
országban. Ez gyakorlatilag
az Európa,
Európa élmezőnyében vagyunk a alacsony TBC-s előfordulással, amiben az, hogy így a cél élmezőnyben vagyunk, azt hiszem az is egy nagyon jelentős tényező, és egy jelentős meghatározó tényező, hogy Magyarországon a nyugat-európai országokkal ellentétben lényegesen alacsonyabb az éces betegek, a HIV pozitív betegeknek az aránya.
Hallgatóink ugye általában nem egészségügyi dolgozók, laikusak vagyunk velem együtt különböző témákban. Mi a különbség a tüdődaganat és a TBC-s beteg között?
Hát, ha ránézünk a betegre, semmi különbség nincsen. Az égvilágon semmi különbség nincs. Ami nagyon fontos azért, hogy a TBC-s betegségnek vannak olyan változatai, amik fertőző betegségek, és akkor ennek megfelelően a fertőzés megállítására és megfékezésére tevékenykednünk kell. A daganatos betegség az pedig nem fertőző. Ott ilyen járványügyi feladataink nincsenek, de összességében mind a tüdődaganat, mind a TBC olyan tüdőbetegségnek számít, ami röntgenen elváltozást mutat. Mert azt hiszem az első adásban beszéltünk arról, hogy vannak olyan tüdőbetegségek, amik mellett negatív a mellkasröntgen, és csak a légcsőnek és a hörgőknek a szűkülete és azoknak a megbetegedése van. Ilyen az aszma, a tüdőtágulás, az idült hörghurut például, és még számos más megbetegedés, de a leggyakrabban előfordulókat említettem, és vannak olyan tüdőbetegségek, amiknél a mellkasröntgenen különböző eltéréseket látunk, ilyen a tüdődaganat, a TBC és a tüdőfibrózisok is ide tartoznak, és az adás elejére visszatérve, például a tüdőemboliánál az esetek nagyobb részében jelentősebb eltérést a röntgen felvételen nem szoktunk látni.
Órákon át lehetne erről beszélni, különösen doktornő tudna itt szerintem egész nap a betegségről és a szakmájáról beszélni. Időnk azonban véges sajnos. Én nagyon szépen köszönöm dr. Csánki Eszternek, a Borsodabau Zemplén Vármegyei Kórház Semmelweis TAK kórházában működő tüdőgyógyászati osztály vezetőjének, hogy itt volt velünk immáron, nem is számoltam, talán 5. vagy 6. alkalommal. Nagyon szépen köszönöm, jó munkát kívánunk, engedjük útjára, gyógyító munkájára.
Köszönöm, nagyon szépen köszönöm a meghívást, megköszönöm, hogy beszélhettünk a tüdőbetegségekről, és esetleg néhány hallgatóban elindíthattunk gondolatokat a dohányzásról, leszokás, vagy egyéb tüdőbetegségekkel kapcsolatban.
Műsorunk folytatásában Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Mostanság rengetegen tartanak előadásokat, mondhatjuk úgy is, hogy ilyen ego tréningeket, de hívjuk akkor talán előadásoknak, és ott megpróbálják nekünk elmondani, hogy mi mitől leszünk majd, nem tudom, jó férj, jó feleség, hogy lesz boldog a családi életünk, hogy tudjuk a gyereket a lehető legjobban nevelni, meg hogy leszünk sikeresek, és hogy lesz sok pénzünk. Vajon egy-egy ilyen előadásra, ha elmegyünk, az segít-e nekünk? Ez az én első kérdésem.
Igen, szervusz Zsolt, köszöntöm a hallgatókat. Ugye egy ilyen előadás általában másfél óra, hogyha utána van kérdés, amit a résztvevők feltehetnek, akkor max. Ilyen két órás. Szerintem ez jelentős változás az ember életében nem hoz. Illetve mostanában én is elmentem pár ilyen előadásra meghallgatni, és azt vettem észre, hogy a potenciális szakértők is átmentek inkább egy ilyen szórakoztató előadásba, aminek a tartalmi magja sokkal kevesebb, az üzenet értéke, viszont nagyon szórakoztató volt. És azt vettem észre, hogy a közönsége, hogy szeretnek nevetni, szeretik azt, hogy kifigurázzák őket, amiben magukra ismerhetnek, és talán ez a feszültségoldás, ami a nevetésben ott eszkalálódik, az csökkenti egy kicsit a saját belső feszültségeket. Hosszabb távú hatása szerintem nincs. A tréningek, ami azért minimum 1-2-3 napos tréningek, egy 20-30 órás tréningnek, amiben az ember részt vesz, és valami köré fókuszálódik, például stress management, vagy egészségmegőrzés, vagy coping technikák, vagy kiégés tréning, azoknak az utóhatása olyan körülbelül egy évig is tart.
És akkor ezek az ilyen rövid, egynapos dolgok, amikre mondhatod, hogy inkább már a szórakoztatás irányába ment el, az egy dolog, hogy oké, akkor tartanak egy görbetükröt, és akkor nevethetünk magunkon, vagy egy helyzeten, amire ráismerünk, hogy igen, mi is voltunk ilyenben, de akkor legalább kapunk ott mondjuk egy mondatot, egy két mondatot, hogy legközelebb akkor ezt kezeld így, vagy csináld úgy, és akkor majd meglátod, hogy más lesz.
Hát szerencsés helyzetben igen, ugye ezek nem annyira interaktívak, szóval nem nagyon tudunk saját élményt odahozni. Egy tréning vagy bármi más azért szerencsésebb, mert azért ott meg vagyunk szólítva, szóval olyan létszámú közösséggel megy, ahol mi is kapunk egy-egy szót, és ott talán jobban inkább magunkra ismerhetünk. De az is jó, hogyha már egy-egy ilyen előadás során valami téma megragad minket, egy olyan gombot nyom be bennünk, amiket érezzük, hogy ezzel nekünk még dolgunk van, ezzel lenne feladatunk, és akkor elmegyünk venni ilyen témájú könyveket, vagy valóban egyszer csak elmegyünk egy szakemberhez, és ott egy-két alkalommal átbeszéljük a bennünket feszítő kérdéseket. Én úgy látom, hogy a tréningek is leginkább most már olyan irányba mennek el, ami most nagyon divatos, ez a burnout tréningek, a kiégés tréningek, mert a legtöbb ember ugye az egész napos hétköznapi mókuskerékben feladja az ideáit, a régi értékrendjét, és ez a sok lemondás, ez a sok felgyorsult élettempó mindenféle testi panaszokhoz vezet, mindenféle alulteljesítéshez, cinizmushoz, ellenséges hozzáálláshoz, és lehet, hogy tényleg ilyenkor az ember úgy érzi, hogy na, akkor most elmegyek, legalább meghallgatom, mit mond egy előadó, egy motivációs tréner, hogy van-e egy olyan mondat, amiben most bele tudok kapaszkodni.
Hát én most belekapaszkodnék ebbe a motivációs trénerségbe, és akkor nevezzük nevén a gyereket. Akár azért is, mivel Szabó Pétert én ismerem régóta, hiszen 10 éves korunkban, vagy 20 éves korunk elején elég sokat bandáztunk együtt, vagy szórakoztunk együtt néhány helyen, aztán meg is lepődtem, hogy vett belőle egy ilyen motivációs tréner. Őt szokták felhozni a legtöbben, nem feltétlen pozitív példaként, hogy hát amiket ő mond, ezek az ego tréning jellegű dolgok, ezek azért nem annyira szimpatikusak, hogyha úgy nézzük, hogy itt arról van szó, hogy menj át mindenkin, ne foglalkozz senkivel, és csak magadnak tapos és érdel, és a siker, és a nem tudom. Tehát ez az amerikai jellegű megközelítés. Ez jó ez? Vagy tud ez segíteni így magyar embereken, akik jellemzően gondolom, nem sikeresek, vagy annak gondolják magukat?
Hogy ez az ego mindenhatósága, az önös érdekek előtolása, előbb-utóbb a kapcsolatok elsivárosodásához vezet, mert ha mindig rólam van szó, hogy nekem ez jár, én ezt megértemlem, én nem törődök a másik érzéseivel, én megyek a saját utamon, előbb-utóbb azért a kapcsolataim ezt meg fogják sínleni. És azt hiszem, hogy a mi, hogyha úgy tudunk gondolkozni egy kapcsolatban, hogy mi vagyunk ebben, ahányan benne, ha egy pár kapcsolat ketten, ha egy család többen, akkor ott nem lehet mindig az ego elől. Hogy ez egy ilyen hamis ábrád, amiben mikor egy kicsit olyan elkeseredettek vagyunk, akkor jó ebbe belekapaszkodni, hogy nekem jár ez az érzés, hogy jár a boldogság, stb. Én azt gondolom, hogy ez olyan magányos műfaj, hogyha mindig csak az egót toljuk elő.
Na jó, de ez most akkor mondjuk ilyen érzelmi jellegekre fókuszál. De mi van ugye a sikerrel? Hiszen itt általában aki elmegy, az azt szeretné, hogy megtudja a mestertől, ugye taníts mester, hogy lehetek én is olyan sikeres, mint te, hogy lesz nekem is kabrió, meg sok pénzem.
Igen. A siker az is érdekes, mert hogy a legtöbb sikeres ember, ehhez kell ez az egós hozzáállás, hogy én vagyok elő, és ami a sikerhez aztán végül is el fogja vezetni ez a hozzáállás, hogy nem érdekel a többiek hozzáállása, nem vagyok túl empata, stb. Valóban eléri a vágyott kabriót, eléri a drága utazásokat, csak egyre magányosabb lesz, ahogy megy felfele ezen a ranglétrán. A régi barátok elszakadnak, érdekkapcsolatai lesztek, szóval mindennek ára van, és azt gondolom, hogy ha visszagondolunk azokra az időszakokra, amikor még nem voltunk anyagilag abban a fázisban, ahol most tartunk, és összevetjük az akkori boldogság szintünket meg a mostanit, én azt gondolom, hogy a mérleg inkább az elsőre fog eldőlni, amikor még nem az anyagi javak diktálták elsősorban az élményeinket.
Kedves hallgatóink, a mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a tüdőembóliáról és az egotréningről hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.